Nemzeti Krónika a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Márl Ferencre emlékeztek az országgyűlésben. Kövér László azt mondta, a néhai államfő tudósként és politikusként is egész élete során a nemzetet szolgálta. Az országgyűlés elnöke emlékeztetett, Márl Ferencet nem csak azért tartják világszerte európai politikusnak, mert hivatali ideje alatt lett hazánk az Európai Unió tagja. A néhai államfőt már évtizedekkel korábban megérintette az egységes Európa eszméje. Márl Ferencet holnap katonai tiszteletadás mellett katolikus szertartás szerint helyezik örök nyugalomra. Az ezt követő szentmisét a Duna Televízió élőadásban közvetíti a budapesti Szent István Bazilikából. 250 ezer határon túli magyar veheti fel a magyar állampolgárságot a parlamenti ciklus végéig. A következő választáson pedig már őket is megilletné a szavazati jog, mondta Semmilyen Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős kormányfőhelyettes erről a TV2 Mokka című műsorában beszélt. Szerinte őszre megszülethet az új választójogi törvény, amelynek értelmében a külföldön élő magyar állampolgárok is szavazhatnának listákra. Semmilyen Zsolt szerint ugyanazokra a pártlistákra voksolhatnának, mint a magyarországi választópolgárok. A nemrégiben elfogadott szlovákiai kisebbségi nyelvhasználati törvényt bírálják ottani magyar televíziósok. A jogszabály kisebbségi műsorokra vonatkozó részre ugyanis továbbra is kötelezően előírja a szlovák nyelvű feliratozást. A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége szerint elfogadhatatlan, hogy minden magyar nyelvű műsort le kell fordítani szlovákra. Azt mondják, a feliratozás emellett rendkívül költséges és lehetetlenné teszi élő és interaktív adások készítését. Ezzel pedig diszkriminálja a kisebbségi televíziózást. Ezért nemzetközi szervezetekhez, a többi között az Európai Bizottsághoz és külföldi újságíró szervezetekhez fordulnak.
Minket ez a törvény arra kötelez, hogy körülbelül 40%-os költségnövekedéssel plusz még egy műsort elkészítsünk szlovák nyelven, és ez versenyhátrányba hozza a televíziókat, azon kívül diszkriminálja anyanyelvi tájékozódáshoz való jogot is, ugyanis kötelez arra, hogy még szlovákul is el kell készíteni. Ez hasonló, mint hogyha egy újságot le kéne fordítani és szlovák nyelven is kiadni, annak ellenére, hogy még az elektronikus sajtó sokkal drágább a műsorkészítés, mint például az írott sajtóban.
Éhségsztrájkkal fenyegetőzik a hágai börtönben Ratko Mladic. A háborús bűnökkel vádolt volt boszniai szerb hadseregparancsnok azt mondja, ha követeléseit nem teljesítik azonnal, akkor nem szedi gyógyszereit és élelmet sem vesz magához. Mladic számára megfelelő orvosi ellátást akar, valamint azt, hogy családtagjai és ügyvédje látogathassák. Azt is követeli, hogy az ENSZ törvényszék vállalja át perének ügyvédi költségeit. Mladic ellen 11 pontban emelnek vádat, a többi között népirtás, emberiesség elleni büntettek és a háborús jog megsértése miatt. Mladic továbbra is tagadja a vádakat. A szlovén kormány szerint megszorítások várnak az országra azután, hogy a szlovénok többsége tegnap népszavazáson utasította el a nyugdíjkorhatár emelést. Az intézkedéseket még a héten nyilvánosságra hozzák. A szlovén államadósság az ország GDP-jének 43%-a, a két évvel ezelőtti duplája. A hiány lefaragását a ljubljanai kormány eddig az 58-ról 65 évre emelt nyugdíjkorhatárral képzelte el, most azonban akár újabb hitelfelvételekre is kényszerülhet. Ma sem született megegyezés a korkedvezményes nyugdíjról a kormány és a szakszervezetek között. A Tetrekész rendőrszakszervezet eközben a Kossuth téren demonstrált, majd a belügyminisztérium elé vonult, ahol a tervezett új nyugdíjszabályozás ellen tiltakoztak. A rendvédelmi sztrájkbizottság volt vezetői, Kónya Péter és Árok Kornél pedig magánemberként hirdettek békés demonstrációt június 16-ára. A kormánnyal tárgyaló szakszervezeti vezetők azt mondták, holnap reggel 7-kor találkoznak újra Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Se elfogadni, se tudomásul venni nem tudjuk a kormány vagy a belügyminisztérium beterjesztését a nyugdíjasoknak vonatkozó változásokkal és az aktív állományra vonatkozó megszigorításokkal. Holnap folytatódnak a tárgyalások, reggel 7 órakor a miniszterelnök fogadja a szakszervezeteket.
Bukarestben utcára vonultak, holnap pedig még nagyobb tüntetésre készülnek a rendvédelmi szakszervezetek. A román kormány júniusra 80%-kal csökkentette a rendőrök, tűzoltók és a csendőrök étkezési támogatását. A szakszervezeti vezetők a belügyminiszter és a kormányfő lemondását követelték a minisztérium épülete előtt. A belügyminisztérium korábban egyébként 10 000-es elbocsátást is bejelentett a rendvédelmi szervektől, ezt a román parlament végül elutasította. A leépítés elkerülésének ára viszont az, hogy csak jelentős fizetéscsökkenéssel maradhat meg a jelenlegi, mintegy 140 ezres létszámú belügyi állomány.
Sok rendőr nem tudja nélkülözni ezt a havi 500 lejt, amit most el akarnak venni tőlünk. A közbiztonságot veszélyezteti, aki kevesebb járőrt küldene az utcákra. Meg akarjuk mutatni, hogy van más megoldás is, mint az elbocsátás vagy a fizetéscsökkentés.
Romániában is megkezdődött az érettségi, ma román nyelvből szóbeliztek a végzősök. A bukaresti oktatási tárca hadat üzent a puskázásnak. Akit rajta kapnak, azt nem csak az idei vizsgáról zárják ki, de jövőre sem érettségizhet. A több mint 200 ezer romániai érettségizőből 8 ezer a magyar.
A marosvásárhelyi Bolyai Liceum végzősei egymásnak mesélik, milyen tételt húztak a román szóbelin. Itt három bizottság vizsgáztat párhuzamosan, de így is van, aki délután kerül sorra. A szóbelin csak minősítést kapnak, osztályzat majd az írásbelin lesz. A magyar diákoknak ez amolyan nyelvvizsga.
Igazából nem is tárgyi tudásra épül ez az egész, hanem kommunikációs készségekre. Fel kell olvasni egy szöveget, el kell mondani, miről szól, értelmezni.
Az Oktatási Minisztérium 2 évi eltiltással bünteti a puskázást, és előzetesen bejelentette, hogy kamerákat is szereltet a vizsgatermekbe.
Nem volt kamera még, nem volt, de lehet, hogy az írásbelire lesz.
A Maros megyei tanfelügyelőség szerint pénzhiány miatt nem szereztek be kamerákat. A vizsgabizottság elnöke szerint itt nincs is szükség rá, a vizsgázókat mindenütt idegen tanárok felügyelik.
Mi a többi években is ugyanazzal a szigorúsággal és ugyanazzal a komolysággal kezeltük az érettségi vizsgát, mint ahogy gondolom, hogy az idén is fogjuk.
Romániában a lakosság 6,5%-a magyar, a magyarul érettségizők részaránya viszont nem érje el a 4%-ot. Az érettségi július 1-jéig tart, a végleges eredményeket pedig július 8-án teszik közzé.
100 éves Erdély legnagyobb iskolaépülete a jelenleg két tanintézménynek is otthont adó csíkszeredai római katolikus gimnázium. A város polgármestere szerint a gimnázium a csíki székely társadalom megmaradásának legfontosabb intézménye. A centenáriumi ünnepségen két új szoborral is gazdagodott a gimnázium parkja. Az építtető gróf Majlád Gusztáv Károly püspök és Márton Áron püspök szobra mellett. Most az iskolaépítető bizottság elnöke, Mikó Bálint főispán és Újfalusi Jenő polgármester bronzszobrát is felavatták. A centenárium alkalmából az építés eredeti emléktábláját és a kápolnát is rekonstruálták. Rendhagyó fesztivál tartottak Nagyszalontán. A Párciumi Város és Debrecen közösen ám a szokásostól eltérően emlékezett meg Arany Jánosról, hogy a fiataloknak is vonzóvá tegyék a rendezvényt.
De pászítom alá, és így tudom tartani.
Malomkőhajítás, petrencés rút kitartása, csak úgy, mint a Toldiban. Így tehették próbára erejüket, ügyességüket a nagyszalontai és a debreceni diákok. A tanárok szerint mindez az olvasáshoz is kedvet csinál.
Fontos, hogy legyenek olyan rendezvények, ahol más szemmel látják az irodalmat, nem a megszokott módon, ahogy évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt tanították az irodalmat, hanem játékosabban, látványosabban.
Az ügyességi vetélkedő mellett irodalmi jártasságukban is versengtek.
Illusztrációkat kell megfejtsenek, képaláírást írjanak, összekevert balladákat szétválogassanak, drámajátékot játszanak.
A napfelszín 6000 fokos, a napfolt körülbelül 4000 fokos.
Ez már egy másik helyszín. Kulin György csillagász emlékháza előtt kímlelik a gyerekek a napot. Így ismerkedtek a debreceni diákok Nagyszalonta nevezetességeivel.
Megismerjük a nagyszalontai embereket, és Arany János életével is megismerkedhetünk.
Sok mindenkit nevelt itt fel Nagyszalont, akikre büszkék lehetünk.
Az uniós támogatásból létrejött programsorozat következő rendezvényeként Ballada Múzeumot nyitnak Debrecenben. Olyan kiadványokat is megjelentetnek, amelyek a két város népszerűsítik majd.
Erdély néptáncos gyerekek találkozójával kezdődtek a székelyföldi napok a Kézdi Szentlélek melletti perkőn. Több mint 800 gyerek lépett színpadra. Háromszék mellett Hargita és Maros megyéből is érkeztek fellépők.
Széki négyes táncolnak a gyerekek a perkői színpadon. A társcsoportok tájegységenként mutatták be székelyföld táncait. A gyerekek nagy izgalommal készültek a fellépésre.
Én nagyon szeretek táncolni, amikor meghallottam, hogy Kézdivásárhelyen indul az a néptánc együttes, akkor rögtön én is mentem, és hogy próbálunk, hogy milyen ez a néptánc.
A táncosok nem csak a színpadon, a közönség soraiban is ropták. A székelyföldi napokra 24 néptánccsoport érkezett.
Mostani tánccsoportunk 2 éve alakult, Mindenki nagyon szeret táncolni, a hagyományt őrizzük, ahogy tudjuk.
Székelyföld egységes magyar laktatáj Románia közepén, ezért is kell megyéken átívelő rendezvényeket szervezni, mondták a székelyföldi napokat köszöntő politikusok.
Harsogják egyes román politikusok, hogy Székelyföld nem létezik, hát körbe kell nézni Székelyföldön, égben nyúló templomok, sok száz éves iskolák, felnövekvő generációk székely ruhában.
Mindannyiunk számára értéket jelentenek, és az értelmes magyar kultúrának a részét képezik.
A rendezvénynek magyarországi vendége is volt, Grillus Vilmos koncertjére sokan voltak kíváncsiak. A vendégek nem maradtak harapni való nélkül sem a székelyföldi napokon. Egy 1100 literes üstben futott az ebéd Perkőn.
Most következik a sport, utána közbeszéd, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!